Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
Huszonegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ukrajna hatalmas károkat okoz Európának, Robert Fico szerint. Mivel az ország januártól leállítja az Oroszországból származó földgáz szállítását Európába, a szlovák miniszterelnök nyílt levelet írt az uniós vezetőknek, melyben úgy fogalmazott, az Ukrajnán át Szlovákia felé irányuló gáztranzit egyoldalú leállítása évente több 10 milliárd eurótól fosztja meg az európai polgárokat, vállalatokat, infrastruktúrát. Románia csaknem 40, Magyarországgal, illetve Bulgáriával közös határátkelőjén megszűnik a rendszeres határellenőrzés január 1-től, amikor az ország a Schengen övezet teljes jogú tagjává válik, közölte a román határrendészet. Romániából gyakorlatilag ugyanolyan körülmények között lehet ezentúl egy másik schengeni tagországba utazni, mintha belföldi utazásról lenne szó. Hatalmas erőt mozgat meg a kormány jövőre a kisvállalkozások támogatására, jelentette ki a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hídvégi Balázs felidézte, a Demián Sándor programmal 1410 milliárd forint áramlik a szektorba, amely a gazdaság kulcs területe. Rendkívül sok a beteg a mentőknél és az orvosi ügyeleteken, hívja fel a figyelmet a Facebookon az Országos Mentőszolgálat. Mint írták, a mentők és az ügyeletek leterheltsége karácsony után még tovább nőtt, a feladatok napi száma 4000 fölé emelkedett, míg az orvosi ügyeletekben az előző 24 órában 7500 beteget, köztük 2500 gyermeket láttak el. Felhívták a figyelmet arra is, december 31-e munkanap, ezért az orvosi ügyeletek 16 órától működnek, napközben az alapellátás körében a betegeknek a házi orvosokhoz kell fordulniuk. Lesz elég hév 2025-ben ahhoz, hogy továbbra is a megszokott menetrend szerint lehessen közlekedni, olvasható a MÁV csoport vezérigazgatójának közösségi oldalán. Hegyi Zsolt szerint a 60 éves vonatok pótlására felgyorsítják a forgalomból átmenetileg kivont fiatalabb motorkocsik felújítását. Idén 16 vármegye 34 helyszínén végzett munkálat során 1234 katonaföldi maradványát tárta fel és exhumálta a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum belföldi hadisír gondozóosztálya. A Honvédelmi Minisztérium közlése szerint a hadisírgondozók lakossági bejelentések és korabeli források, térképek, nyilvántartások alapján keresik a hősi halottak elhagyott nyughelyeit. Jelentősen automatizálta a méhészek egyik alapvető feladatát egy többszörösen díjnyertes magyar fejlesztés, amely a közelmúltban kapott professzionális gyártói hátteret. A berendezés 8 másodperc alatt tűz össze és fúr ki egy kaptárkeretet, olvasható a gyártó, a Jászberényi Konkoly Elektro Kft. MTZ-el juttatott közleményében. Ezt eddig kizárólag kézzel végezték a szakemberek, és a munka mintegy 2 percet vett igénybe példányonként. Műholdas nyomkövető egységekkel szereli fel a Magyar Államvasutak ZRT azokat a járműveit, amelyek többek között a pályahálózat, a biztosító berendezések és felső vezetékek üzemszerű működtetésének biztosításában vesznek részt. Farkas Károly, az erre a célra kiírt pályázatot megnyerő ISL operatív elnök elmondta, a jelentős járműpark jobb menedzselését szolgálja, az a saját fejlesztésű szolgáltatás, amellyel az adatokat a MÁV saját térinformatikai platformjára tudja átemelni és ott elemezni, így ez jelentős gazdaságpolitikai előrelépést is jelent. A MOL újabb 140 töltőállomására helyez ki kutyacsip leolvasót, tájékoztatta a társaság az MT-t. Országszerte összesen már 350 kúton tudnak segíteni az elkóborolt kutyákon. Ez szilveszter idején különösen fontos, hiszen ha váratlan fény és hanghatásoktól megrémülő és otthonról elszökő kutyákban van mikrocsip, akkor a MOL állomásain tudják őket azonosítani és értesítik a gazdájukat. Tavaly pedig 1400 elkóborolt kutya került így haza. 100 éves korában elhunyt az Amerikai Egyesült Államok 39. elnöke, aki egyben a történelem leghosszabb életű amerikai elnöke is volt. James Earl Carter Jr., ismertebb nevén Jimmy Carter, 1924. október 1-én született a Georgia Plainsben, helyidő szerint vasárnap ott, otthonában, családi körben hunyt el. Joe Biden elnök hivatalos állami temetést rendelte hivatali elődje tiszteletére. Donald Trump leendő elnök a közösségi oldalán közzétett nyilatkozatban fejezte ki maga és felesége nevében részvétét. Carter elnökségének egyik fontos momentuma volt, hogy 1978-ban közreműködésével Magyarország visszakapta a Szent Koronát és a koronázási jelvényeket, amelyek az Egyesült Államokban voltak a II. Világháború vége óta. Az USA déli és középső részén több halálos áldozata van a hétvégén átvonult viharzónának, közölt az amerikai meteorológiai szolgálat. A tornádók legalább 45 helyen okoztak károkat Texas, Louisiana, Alabama, Georgia, Mississippi, Tennessee és Dél-Karolina államokban. Végül az időjárásról. Borult lesz az ég a folytatásban is, párás, ködös a levegő, szitálás, ónos szitálás, húszálingózás előfordulhat, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban és aztán napközben is mínusz 5 és 0 fok között alakul, híreinket hallották.
Krisztus születik, dicsőítsétek! Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, Grunda János vagyok, a mai műsorunk szerkesztője. Adásunkban ellátogatunk a Baktakéki Görögkatolikus Egyházközség karácsonyi felkészülésére, és folytatjuk a Gondol tovább elnevezésű lelki gyakorlat bemutatását is. Elsőként Grunda Dávid görögkatolikus atyát hallják Baktakékről.
Krisztusban, szeretett testvéreim, a mai vasárnapon, mint minden vasárnap azért vagyunk itt, hogy Jézus Krisztusnak a feltámadását megünnepeljük közösen. Látjuk a gyönyörű ikonon itt fent, hogy legyőzte a halált, számunkra kinyitotta azt a kaput, amin keresztül az örök életbe kerülhetünk, hogy nekünk az élet és a vége az nem a halállal történik meg, hanem egy örök életbe megyünk tovább, az csak egy átmenet számunkra. Azért vagyunk itt, hogy ezt ünnepeljük, ezt dicsőítsük, ezt újra megéljük, átéljük, megérezzük ennek a mostani életünkre tartozó fontos üzenetét, hogy Isten számunkra az örök életet ajándékozta. És más mellett, ezen túl azért is vagyunk itt, hogy készüljünk az előttünk álló csodálatos ünnepre. Hogy arra készüljünk, hogy nem csak a feltámadást érezzük meg most a vasárnap, hanem megérezzük annak a fontosságát, hogy mit jelent az, hogy Krisztus, a megváltó, a mi Urunk, az üdvözítőnk megszületett, hogy lett egy ajtó az örök életbe, hogy ennek az ajtónak a létrejöttét tudjuk itt most a mai vasárnapon is közel engedni hozzánk. Mert készületre szükségünk van. Ha nem készülünk valamire, ha karácsonyra nem készülünk, akkor is el fog jönni a készület. De mi értelme van akkor készülni? Ahogyan édesanyám mondta, öltöztetni a szívünket a kis herceg képét használva. Amikor öltöztetjük a szívünket, emlékszem, hogy 7-8 évvel ezelőtt, amikor a egyházi szolgálatom elején voltam, akkor nagy sürgés forgásban mindig úgy gondoltam, hogy romantikus módon meglepem édesanyámat, és beugrok hozzá, tudjuk jól, minőségi idő, ez a legnagyobb, amit egymásnak tudunk ajándékozni, egy megosztatlan figyelem, amit oda ajándékozok, hogy ezzel meglepem őt, majd is megyek. És észrevette egy idő után, hogy én mindig ezt teszem, hogy meglepem őt. Az volt bennem, őszinte vágyként, hogy ne kelljen neki készülnie, mert ha tudja, hogy jövök, akkor mit csinál? Elkezd takarítani, elkezd valamit sütni, akkor elkezd készülni. Nem kell készülni, megjövök, iszunk egy teát, beszélgetünk, meghallgatom, hogy mi van vele, milyenek voltak az órák, és így próbáltam jó fiúként jól szeretni édesanyámat. És ő ezt észrevette, és azt mondta nekem, hogy Dávid, nagyon örülök, hogy jössz hozzám, de lenne egy kérésem. Ha 10 percre előtte tudod, hogy fogsz jönni, akkor is szóljál nekem. Mert én nem azért, mert hogy magamnak új feladatokat akarok adni, de szeretném öltöztetni a szívemet. a találkozásra. Azt mondta, hogy én már akkor örülök, hogy te jönni fogsz. És azzal, hogy te így csak meglepsz engem, ezt az időt veszed el tőlem. Ezt a csodálatos időt, amit már bearanyozza annak a tudata, hogy te el fogsz jönni, hogy találkozunk. Erről szól a szívünk öltöztetése, hogy bearanyozzuk most az előttünk álló napokat már, előünnepként készülünk arra, hogy eljön hozzánk az Úr, hogy megtestesül, hogy közel jön. Én erre öltöztetem a szívemet, bearanyozom ezt az időszakot. Erre szükségünk van. Szükségünk van, mint minden embernek. Arra, hogy erre a közös szeretet élménynek a megélésére, átérésére készüljünk, mert sajnos nem megy csettintésre. Mai szent liturgiánk erről szól. Már itt megérezzük Istennek ezt a csodálatos szeretetét, ami dimenziókat átölel. Az, hogy az a titokzatos másik, aki Istennek nevezünk, engem szeret, rám figyel, én vagyok neki fontos, én. És fontos neki, hogy mit teszek, hogy ebből utána, ebből az érzésből kilépve, ebből a templomból hazaérkezve, tudjam ezt apró pénzre váltani, megélni, kilépni önmagamból, és a másikat ezzel a szeretettel, ezen a szemüveggel nézni. Előbb megengedem, hogy Isten szeretete átjárjon, és én utána vagyok képes a másik felé így fordulni. Pont a felkészülési időszakban, első áldozókkal, meg a szüleikkel, hogyan készültünk, akkor kértem meg őket arra, hogy a 10 éves gyermekeikkel a szülők, vagy az általában édesapák voltak ott, töltsenek ki a szeretett nyelvnek a tesztjét, ami segít abban, hogy megértsük azt, hogy nem abból kell kiindulnunk, hogy én miben tapasztalom, hogy a másik szeret, hanem képes vagyok megérteni, hogy a másik megérezni, hogy a másik miből érzi azt, hogy én szeretem őt. És hát tudjuk jól, hogy ebben a tesztben megmutatja számunkra, megmutatta ezeknek a szülőknek, hogy a gyermekek számára mik voltak, amik az első helyen voltak. Karácsony tájékán biztosan azt gondolták, hogy akkor az ajándékozás lesz az első, amiben érzékeli, vagy a szívességekben, hogy előkészítünk sok minden dolgot nekik. Nem az ajándékozás, és nem a szívesség volt, amin a 10-11 évesek érezték azt, hogy a szüleik szeretik őket. Ami a legelső helyen volt, az a minőségi idő volt. Azt mondták a gyermekek, vagy az jött ki ebből a tesztből, hogy igazából ők örülnek az ajándéknak, amit kapnak, de minek örülnek a legjobban? Amikor kibontják. És amikor kibontják, utána együtt játszanak vele. Nem csak letudtuk, odaadtam, hanem van tere annak, hogy utána azzal együtt minőségi időt töltsenek. Persze ki lehet ilyenkor annak egy rítusát alakítani, hogy az elismerő szó, testérintés, egy ölelés, ezeknek mind legyen tere, de ez a minőségi idő igazán fontos volt. Akkor érintett meg engem ez a gondolat, vagy ez a tapasztalat, amikor akkor úgy jutott eszembe, amit az én lelki vezetőm mesélt el, János atyának hívják, Miskolcon volt 8 évig a lelki vezetőm a gimnáziumi éveim alatt, és mondta, hogy ő nevelőként dolgozott, hiszen a jezsuita rendet bezárták, és neki külföldre kellett emigrálnia, és nevelőként dolgozott egy iskolában, ahol abban az iskolában nagyon ritkán mehettek haza a diákok, és a szülők jöttek látogatni időközönként. 6 hetet nézünk, 6 hetente mehettek haza, akkor valakihez hetente jöttek, és volt egy srác, aki mindig várta, hogy jöjjenek hozzá, fél időkor, 3 hét után jöttek általában a szülei. És szerette ezt nézni, János atya azt mondta, hogy felment mindig az ablakon, nézte, hogy jönnek az autók, érkeznek a szülők a gyerekeikhez, mert ilyenkor a gyerekeknek csillogott a szeme. Ez a srác is ott volt, meglátta a kocsit, rohant le, hogy akkor itt vannak érte a szülei, és amikor megérkezett az autó, akkor kiszállt belőle egy sofőr, átadott egy nagy csomag ajándékot, és mondta, hogy szüleit csókoltatnak, sajnos más dolguk van, nem tudtak eljönni. És mondhatnánk, hogy ez a elkényeztetett ficsúr, ez a gyerek, és fogta is, eldobta az ajándékokat, de érezzük, hogy mi van e mögött. Neki nem ajándékokra volt szüksége. Eldobta. Neki arra volt szüksége, hogy a szüleik vegyék a fáradtságot. Most tegyenek félre minden gondot, minden feladatot, és hogy csak ráfigyeljenek, vele töltsenek időt. Úgy gondolom, a készületünknek az első lépcsőfoka az, hogyha megtanuljuk azt, és erre reflektálunk, ezt tudatosítsuk, mert a készület az így működik, a szeretet választható, én dönthetek amellett, hogy szeretni akarom a mellettem lévőt, az azzal készül, ha én ezt tudatosítom, hogy szükségem van arra, hogy végig gondoljam, mi az, amin keresztül a másik érzi, hogy én szeretem őt. Mert lehet, hogy ennek az apukának a bónusz volt egy ajándék, egy plusz dolog, amiben ő érezte az elismerést a munkájáért. Ő ebből tapasztalt, úgy gondolta, hát akkor a gyerekemnek is biztosan ez. De nem. Neki teljesen más. És így vagyunk ezzel felnőttek is. Hogy megtanulom szeretni azt, aki mellettem van. Így mondja, szeresd, Jézus, szeresd fele barátodat, mint ahogyan szereted önmagadat. Ez a fele barát szó azt jelenti, hogy az, aki mellettem van, hogy a szó szerint a görög fordítást hozzuk, és így is használja más nyelvekben a németről, hogy nächsten, your neighbor, angolul, hogy azt, aki a szomszédod, aki melletted van, nem valakit, aki távol van, hanem azt, aki melletted van. Nem csak az én tapasztalatom, hanem így a papi szolgálatomból azért rájöttem, hogy sokunk küzdünk ezzel. Könnyebb valakit, aki messze van, azt szeretni. Elmenni, egyszer találkozni, akkor jó modorral adni valamit. De mi az igazán nagy kihívás? Azt szeretni, aki mellettem van, azt nem megbántani. És azt úgy szeretni, ahogyan neki szüksége van. Végig gondolni azt, miből érezhetné ő, hogy én igazán szeretem őt. Hogy én ki tudok lépni saját magamból. Eszembe jut az a házas pár, akikkel beszélgettem, és azt mondta a nő, hogy ő nem szeret, nem érzi azt, hogy szereti őt a férje. És akkor megkérdeztem a férjét, hogy szereti a feleséget? Hát hogy ne szeretném? Mondom, és mivel mutatja meg neki? Mivel mutatja ki, mutatja, ez hogyan lehet konkrétan érzékeltetni? És elmondta, hát én minden reggel felkelek, akkor elkészítem a feleségemnek, aki megy majd a munkahelyére, Nyíregyházára, autóval elkészítem neki az ebédet. Kis szendvicset csinálok neki, beteszem a dobozba, a zacskóba teszem, utána kimegyek, elseprem a havat, beindítom az autót, még az ülésfűtést bekapcsolom neki, hogy amire odaér, minden kényelmes legyen neki, és csak mennie kelljen a munkahelyére. Hát ha most megkérdezném önöket, önök szerint, szereti ez a férfi a feleségét? Hát mindenki bólogatna, hát ez nem egy kis dolog, amit minden nap a feleségért tesz. De a felesége mégsem érezte. És megkérdeztem, hogy mi az, amire vágyik? Min keresztül tudná megérezni azt, hogy a férjenek ön igazán fontos? És elmondta, hogy ha hazajövök a munkahelyemről, akkor tedd félre a szerelgetéseidet és a munkádat, és egy pillanatra gyere oda, egy testi érintéssel ölelj meg, és utána pedig üljünk le, és kérdezd meg, hogy milyen volt a napom. Töltsünk egy kicsi minőségi időt együtt. Teremszerűen a férfinak a szívességekben ő úgy gondolta, hogy ő annak örül, ha valaki megkönnyíti az életét. Ő ezzel tudom kifejezni a másik számára. De elfelejtette azt, amire mindannyian meg vagyunk hívva készületgyanánt, egy nagyon fontos dologra, hogy nem magamból induljak ki, hanem lépjek ki önmagamból, és próbáljam végig gondolni, hogy neki mire lenne szüksége. Egy gyermek gondolja végig, hogy édesapám, örülne egy elismerő szónak, ha évente egyszer annyit mondok, hogy köszönöm, hogy egész évben értem dolgozol, és hogy az a munka, amit végzel, az jó. Sőt, büszke vagyok rád, hogy ezt teszed. Hogy egy végig gondolni, hogy ebben az időszakban egy édesanyának hogy tud szeretetet adni egy gyermek, hát azzal, ha segít neki, nem ajándékot ad, hanem segít az előkészületekben. Ehhez viszont első lépés, hogy ki tudjunk lépni önmagunkból, hogy én vagyok a világnak a közepe, az epicentruma. Én vagyok az, akire az Isten meghívott, hogy az ő szeretetét tudjam továbbítani mások számára. Tehát ez nem egy könnyű dolog. Nem is mondta senki, hogy könnyű. Jézus Krisztus azért jött el közénk, hogy ezt ne egyedül kelljen tennem. Mert egyedül teszem, azt nem fogom tudni véghez vinni. Istennel viszont ez lehetséges. Ezt hallhattuk. A hit által vagyok én képes igazán szeretni, a másik felé fordulni. A hithez kell kilépnem önmagamból, de amikor ezt tudatosítom, hogy nem vagyok egyedül, hanem van egy teremtő Istenem, aki itt van velem, akkor vagyok képes utána szeretni, akkor tudom ezt tovább vinni. Nélküle ez lehetetlen. Ez vele lehetséges csak. Őt tudom én a központba állítani, ezért vagyunk itt a templomban. Ezt a gondolatot, hogy kilépek önmagamból, és szeretem a másikat, próbálom végig gondolni, hogy mi az, amin keresztül ő legjobban tudja érezni, hogy én szeretem, ezt bárhol el tudnánk mondani. Ehhez nem kell a templomba jönnünk. Miért vagyunk itt mi mégis a templomban? Mert ehhez az erőt, ezt az Isten jelenlétéből szeretnénk meríteni. Ő az a személy, aki engem végtelenül szeret. Ő az, aki engem annyira szeret, hogy sebezhetetlenségét feladva kiüresíti önmagát. Nem ragaszkodik ahhoz, hogy ő Isten. Kiüresíti önmagát, és közel jön hozzánk. Emberré lesz. Olyan lesz, mint én. Sebezhető. Pont tegnap a 7 hónapos gyermekem 40 fokos lázzal ott volt a kezemben, és éreztem, hogy hát ez a kisgyermek, hogy mennyire kiszolgáltatott, mennyire tehetetlen, nem tud semmit se tenni azért, hogy jobban legyen. És Isten ezt vállalta. Miért? Miért vállalta? Mert velem akar kapcsolatba kerülni. Azt, hogy ő velem van, Emmanuel, hogy velünk az Isten, ezt hallhattuk, hogy itt van közel. Erre vagyunk meghívva, hogy a mai szent liturgián is, a mostani közös ima alkalmunkon bátorítsuk egymást. Merj abban hinni, hogy te csodálatos vagy Isten szemüvegén keresztül nézve önmagadat, hogy merj elhinni azt, hogy te csodálatos vagy. Mert ez nehezen megy, ezt a lépést megtenni. Azért vagyunk itt, hogy bátorítsuk egymást közösségben. Én Isten gyermeke vagyok, szeretett gyermeke vagyok. Ő itt van. És ha félre tudok tenni minden földi gondot, és meg tudok állni, meg tudom ezt érezni, úgy az az érzésed, hogy felszabadulsz. Mostantól képes vagy bármire. Képes vagy kilépni magadból, képes vagy szeretni, képes vagy közel menni, mert ott van az az erő, ami átjár, ami eltölt téged ebben a helyzetben. Pont Kárpátalján tartottam lelki gyakorlatot, és egy 16 éves lányjal beszélgetve mondta el, hogy mennyi szorongása van az életében. Érthetjük, hogy miért. Egyik oldalról, másikról egy tinédzser, akinek önmagában is elegendő szorongása van a jövőjét tekintve, de még pláne egy ilyen körülmények között. Itthon maradjak, ha itthon maradok, akkor mi lesz a jövőm? Ha elmegyek, mi lesz a szüleimmel? Ennek a sehogy se jó. Ha eljövök Magyarországra, az se lesz jó. Ha ott maradok, az se lesz jó. Semmi se jó, ez az érzés. És az esti imádságnál kijöhetett mindenki, és gyújthatott egy gyertyát, egy kéréssel, egy vágyjal, egy szándékkal, megérezve Istennek, a Jézus Krisztusnak a közelségét. És amikor letette a gyertyát, ezekből a szorongásokból ezt mondta el, utána minden feloldódott. Azt érezte, hogy már nincs miért aggódnom, mert hogy minden jó lesz. Ha itt maradok, akkor is minden jó lesz. Ha eljövök Magyarországra, akkor is minden jó lesz. Elengedte azt, hogy neki kelljen tudnia mindent. És megérezte, hiába sokan mondják, hogy szégyenbe hozol, ezt hallja sokszor, hiába sokan mondják azt, hogy nem vagy elég jó. Isten azt mondta, te elég jó vagy, nekem te fontos vagy. És ezzel az érzéssel könnyű tovább menni, utána már könnyű felkelni és tenni a dolgunkat, szeretni, önátadni. Mert Istennek ezt a közelségét tudjuk megtapasztalni. Isten nem egy távoli Isten, aki bennünket felülről néz, hanem olyan Isten, aki itt van közel, akinek a titokzatos jelenlétét megérezhetem. Arra vagyunk meghívva, hogy ezt megérezzük. Hogyha ezt nem érezzük meg, ha nem válik ez egy valósággá az ő jelenléte, talán nem tudunk tovább szeretni odaadóan, akkor el fogunk bukni. Akkor utána megbántjuk a másikat, amit nem szeretnénk, nem akarunk megbántani másokat. De akkor meg fogjuk bántani, ha nem jó alapra építünk. Arra az alapra, ami a mostani ünnepünknek a csodálatos üzenete. Isten annyira szeret, hogy kiüresíti önmagát. Érted? Emberré lesz. Közel jön. És szeretné, hogy ezt napról napra át tudjuk élni. Ezért fogjuk a napokban énekelni olyan sokszor, velünk az Isten, értsétek meg nemzetek. Olyan sokszor mondjuk el, hogy az is megértse, aki eddig nem akarta megérteni, hogy értsük meg velünk az Isten, és térjetek meg, mert velünk az Isten. Ez a megtérés, ez pedig azt jelenti, hogy a szívemben valami átalakul. Nem csak megértem itt a fejemben, hanem átérzem itt a szívemben, és ez átalakítja azt, aki vagyok, amire a magamról alkotott képemet, emiatt át tudom alakítani azt, ahogyan a világra tekintek, a körülöttem lévő nehézségekre, gondokra. Mai szent liturgiánk erről szól. Erről a készületről készüljünk, öltöztessük a szívünket, hogy befogadjuk Istennek a közelségét, hogy utána tudjuk apró pénzre váltani és szeretni mindazokat, akik itt vannak. Így énekeljük majd, tegyünk félre mostan minden földi gondot. Félretesszük, nem erre koncentrálunk, nem a világ sötétségére, hanem arra a világosságra, amit Jézus Krisztus hoz. Ráfigyelünk, őt helyezzük a szívünk központjába, felemeljük a szívünket, és a hálaadás az eukarisztia szentségében pedig hálát adunk, kimondjuk, hogy miért vagyunk, miért olyan csodálatos Istennek a közelségében lenni. Így tudjuk dicsőíteni őt. Hiszen Istennek is jó érzés, ha érte szívességet teszünk, ha megdicsérjük, elismerjük őt, ha hálát adunk neki. Isten ugyanúgy van a szeretettel, mint mi. Jól esik neki az, ha ajándékot hozunk neki, ha minőségi időt rászánunk, ha vele vagyunk, ha bocsánatot kérünk, ha kiengesztelődünk. Ez mind neki nagyon fontos, és jól esik. Neki is a szeretett nyelveken, a konkrét dolgokon ki tudjuk fejezni a szeretetünket. Ez történik a liturgiánkban, ez történik a mi közös szolgálatunkban. Ezt nem egyedül teszem, hanem közösségben. Nem véletlenül vagyunk itt közösen együtt, hogy így dicsőítsük az Urat, és így emeljük föl a szívünket az ő jelenlétébe. Ezzel tudjuk a legjobban öltöztetni a szívünket, készülni, ha felemeljük az ő jelenlétébe, az ő dicsőségére, az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen.
Most Kruppa Levente görögkatolikus atyát, az érdi görögkatolikus egyházközség parókusát hallják, aki folytatta a Gondold újra elnevezésű elmélkedését.
Azzal fejeztük be az utolsó ilyen találkozásunkat, amikor amikor Jézusnak és a rokonainak a viszonyáról beszélgettünk, és ugye az volt a vége, hogy Jézus a lelki rokonságot fölé tudja emelni a vér szerinti rokonságnak, és így lesz ott mindenki, az ő szava szerint anyja és testvére, aki éppen nem fér be az ajtó, mert olyan nagy a tömeg. És ez a lelki rokonság, ez számunkra azt jelenti, hogy Máriához nem csak mint égi anyánkhoz, hanem mint testvérünkhöz tudunk imádkozni, és ez talán még erősebb viszony, hogy nem csak egy ilyen, nem csak mint Jézus anyját tiszteljük, hanem a lelki rokonság szintjén rokonunká válik már. Ez furcsa ebbe így belegondolni, de ha Jézusnak ez ilyen a testi rokonságnál fontosabb ez a lelki összetartozás, hiszen így lesz mindenkinek a megváltója, mint mindenkinek a testvére, ha neki ez ilyen fontos, ez a lelki rokonság, akkor bátran vehetjük ezt mi is komoly rokonságnak. Ez volt a vége, aztán amire nem maradt az elmúlt alkalommal időnk, ez az Isten országának a titkai. Tehát itt az evangéliumban Jézus erről az Isten országáról kezd beszélni. Az első példabeszéd a magvetőről szól. Hagyj ne olvassam el, ugye ismerjük, hogy a magvető hinti a magvát, némely az útszélre esik, némely a köves talajba esik, némely a bozótok közé esik, néhány meg a jó földbe esik. Ezt Jézus úgy mondja el, ezt a példabeszédet, hogy halljátok, íme kiment a megvető vetni. Tehát azt mondja, hogy halljátok is. A történetnek a végén azt mondja Jézus, mikor elmondja azt, hogy akkor hova kerülnek a magok, akinek van füle a hallás, az hallja meg. Tehát úgy kezdi, hogy halljátok meg, azzal zárja be a történetet, hogy akinek van füle, az hallja meg. Aztán a másik ilyen Isten országának a titka, amit Jézus folytatólag mond, azután azt mondja, Isten országa olyan, mint amikor az ember magot szór a földbe. Tehát Isten országa olyan, mint amikor az ember magot szór a földbe. Azután már akár alszik, akár fölkel, éjjel vagy nappal, a mag kikel és növekszik, maga sem tudja hogyan. Mert a föld magától termi meg először a hajtást, azután a kalászt, majd a fejlett szemet a kalászban. Mikor pedig megérett a termés, azonnal a sarlót vág bele, mert elérkezett az aratás ideje. Majd így szólt, mihez hasonlítsuk az Isten országát? Milyen példabeszédekkel szemléltessük? Olyan az, mint a mustármag, amikor a földbe vetik kisebb minden magnál, amely a földön van, de ha elvetették, felnő, és nagyobb lesz minden veteménynél. Olyan nagy ágakat hajt, hogy árnyékában fészkelnek az égi madarak. Három dolgot mond Jézus, három képet használ. Ugye Jézusnak a példabeszédéről már egyszer megállapítottuk, hogy azért jók ezek a példabeszédek, mert ezeket Jézus találja ki. Ezek nem a valós történetek, amit az evangélista leírt, hanem Jézusnak a tanításában rögzíti ezeket a példabeszédeket. Azért jók a példabeszédek, mert Jézus olyan pontosan fogalmaz, és olyan egyszerűen fogalmaz, hogy az iskolázatlan ember akkor is, meg ma is világosan értse azért, hogy Jézus miket mond. Nyilván ezek a képek, ahogy általában a képek, sosem mutatják meg a teljes valóságot. Isten országát nem lehet megmutatni. Jézus azt mondta, hogy nézzetek rám, én itt vagyok, és hogy te velem együtt vagytok, akkor az Isten országában vagytok. Tehát nagyon érdekes, hogy amíg Jézus a világban van, addig azt mondja, hogy közöttetek van az Isten országa. Amikor Jézus elmegy, és eljön a Szentlélek, onnantól kezdve már Jézus is így használja, és a Szent Pál is így beszél róla, az nem azt mondja, hogy közöttetek van, hiszen Jézus elment, hanem azt mondja, hogy bennetek van. A Szentlélek másféle módon lép az ember életébe, mint ahogy Krisztus lépett, mert Krisztus hordozta ezt a fizikai korlátozottságot, amit mi is hordozunk a testi létünk miatt. Amikor Jézus elmegy, onnantól kezdve bennetek van. De ezek is olyan dolgok, amit az ember világosan akkor fog majd érteni, amikor átlépi a nagy ismeretlennek a halálnak a küszöbét. Addig ezek mindig képek, és mindig egy nagyon erős kötelék, ami Krisztus is közöttünk van, vagy főleg a Szentlélek is közöttünk van, de igazából a valóságot, ezt amíg élünk ezen a világon, valószínűleg sosem fogjuk igazán érezni vagy látni. Tehát Isten országának a titkai. Ugye az ószövetségi nép egy harcos, kemény embert várt, aki majd megbünteti különösen a római igát, ugye, mert Jézus abban a korban jön el a zsidókhoz, amikor a rómaiak uralják azt a régiót, meg a világnak a nagy részét, és azt látták, hogy jön egyszer egy szabadító, mert hogy végig ezt a szabadítóképet hordozták magukra, és számukra a szabadító azt jelentette, hogy valaki lerázza róluk a római igát, és megváltottá teszi a zsidó népnek az életét, és az Isten a maga országát a zsidókon keresztül fogja megvalósítani a világban. Mindig az akkori zsidóságról beszélünk, ennek a mai zsidóságnak igazából az Istennel való kapcsolati rendszerében semmi köze nincs ahhoz a zsidó közösséghez. Tartják sokan a szokásokat, de igazából ugye ez a 7. kerületi Nagy Dohány utcai rabbi azt mondta, hogy annak a zsidóságnak, aki ott szombatonként megtölti azt az óriási zsinagógát, annak az 5%-a igazítő zsidó. Tehát ez a többire azt mondják ugye, hogy goly, aki ott van ugyan a zsinagógában, de igazából nem azért. Mert azt mondta, ez a rabbi mondta, ha ő rosszat mondott, én is rosszat mondok, azt mondta, hogy ezek azok azért mennek oda a zsinagógába szombatonként, hogy megmutassák az új kocsijukat, meg az új nőjüket. Ezt ez a rabbi mondta, hogy a 95%-a azért megy. És megesett vele az, hogy ő felolvasta a Tórát, és elkezdte magyarázni a Tórát, és a padból a zsidók felszóltak, hogy halkabban beszéljen, mert így nem értik egymást. Mondják a rabbinak. Ez itt a mai valóság. Tehát azért mondom, hogy azért az a zsidóság, bele voltak veszve a törvénybe, de azért ott nem ez volt az arány, hogy akkor mindenki csak ilyen szokásból zsidó. Ott nekik ez élethalál kérdés volt, hogy ők zsidó vagy nem zsidó. Ezt a messiást várták, nem ez a messiás jött el. Tehát egy hőst látok. Jézus nem mondja, a zsidók ezzel miatt, a gondolkodás miatt, hogy akkor majd általunk lesz a rendbe téve a világ, ezért ő nyilván azt gondolták, hogy ez kérem, ez egy földrajzi hely. Itt nem lehet vitatkozni, a zsidók ott laknak, ahol laknak, ott uralták, ugye a tengerpartnak a keskeny, hosszú ország volt ez, és uralták a tengerpartot, fölötték a vámot, ebből éltek jó. De ők ezt a fizikai helyet gondolták, hogy ez lesz a világ közepe, kérem. Jön a messiás, jön a szabadító, rendbe rakja a zsidóságot, és mi leszünk a világ urai. És amikor Jézus az Isten országáról beszél, akkor láthatóan nem egy földrajzi helyet ígér, nem egy földrajzi helyről beszél, az Isten országa Jézusnak a gondolkodásában egy állapot. Egy állapot, és emiatt az a jézusi kép és szóhasználat, ezt így is gondolja Jézus, hogy ez nem egy földrajzi hely, hanem egy állapot, emiatt van ebben helye mindenkinek, a világ minden részén, a pogányoknak is. Tehát Jézus azzal megy a világból, hogy tegyetek tanítványom már minden népet, kereszteljetek meg őket az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében, és én veletek leszek minden nap a világ végéig. Tehát Jézus ezzel a pogányságra is kiterjesztett üdvözítői gondolkodással túllépi a zsidóknak a földrajzi helyét, azt mondja, hogy kérem mindenkinek, ez egy állapot, és az állapot azt jelenti, hogy a maga életében, a Krisztushoz hasonló életében az ember igenis érezheti, jogosan érezheti, hogy legalább az egyik lábával azért az Isten országában van. Legalább annyira van ott az egyik lábával, mint amilyen a másik lábával ebben a földrajzi, fizikai, testi világban él. Mivel ez egy állapot, és nem egy földrajzi hely, elmehetünk a Szentföldre, voltunk is a Szentföldön, megnéztük, csodálkoztunk, sok helyen értetlenek voltunk, hogy keveredik ott össze mindenféle vallás, meg milyen szörnyű állapotok vannak olykor fontos krisztusi helyszínek körül. Kérem, nem az az Isten országa. Az Isten országa az egy állapot, és állapotom szerint attól függően, hogy én éppen jól élek, vagy rosszul élek, vagy tele vagyok erénnyel, vagy tele vagyok bűnökkel, ezek alapján érezhetem vagy nagyon közel, vagy nagyon távol magam az Isten országától. A csoda az, hogy minden megtérés időszakban, minden nagy bőjt végén az ember visszajuthat az Isten országába. Látni fogjuk, ahogy megidéződik a szemünk előtt Krisztusnak az üdvösség története, a szenvedése, a feltámadása. Kétféle idő van, ezt nagyon, nagyon fontosnak tartom az Isten országával, meg Krisztus megjelenésével kapcsolatban világossá tenni. Ugye kétféle idő van. Az egyik a Kronosz, a másik a Kairosz. A Kronosz az, hogy kérem, megy az idő. Megy az idő egyik nap, a másik után nem tudjuk megállítani a világnak a menetét, az életünket se tudjuk megállítani. Akár mennyire is nem tetszik, az ember öregszik, kész, csúnya lesz, kopasz lesz, pocakos lesz. Ez a sorsunk. Hát nem szeretjük nagyon, de hát az ember úgy szereti azt érezni még 90 évesen, hogy milyen jól nézek ki, igaz? De hát mindenkinek szíven jó, hogy érezze. Tehát az idő halad, nem tudunk megállni ebben az időben, de van egy másik idő, ez a Kairosz, Ez az üdvösség történetnek az ideje, ami azt jelenti, hogy mi nagy héten, amikor Krisztusnak a szenvedés történetére figyelünk, meg a feltámadás éjszakáján, meg a húsvétnak a napjaiban, mi nem egy történelmi megemlékezést csinálunk. Tehát amikor én 56-ról megemlékezek, akkor én az időrendben, a kronoszban visszamegyek 56-ig, és ezeknek a történelmi eseményeknek az emlékére mindenféle rendezvényeket csinálok. Ez kérem egy történelmi ünneplés, de én a húsvétban nem azt ünnepelem, hogy 2000 évvel ezelőtt itt élt Krisztus, és meghalt, és szenvedett, és eltemetkezett, és feltámadt, hanem én beleilleszkedem ebbe a jövőbe. Ez nem kronosz, tehát nem hal. Ezért van minden évben húsvét. Elég lenne egyszer életem során megünnepelni a húsvétot. Minden húsvéti időben belehelyezkedem Krisztusnak az élettörténébe. Ott megyek Krisztussal, aki kísérik a szenvedés hetében, ott állok a kereszttől, talán csak messze is, de ott állok benne ebben a történetben. Tehát a keresztény embernek azt a lehetőséget kínálja az Isten, hogy mindig úgy újra élje Krisztussal az egész szenvedés és üdvösség történetet. Ez egy másféle idő. Ezért akár ha még 2000 évig tartani fog a világ, akkor is ebben a Kairosban mindenki bele tud illeszkedni, így éri el mindenkit a megváltás. Hogy én ott megyek Jézussal a szenvedésnek az útján, és aki ott megy Jézussal lelki kínok között sokszor, ott megy Jézussal a szenvedésnek az útján, és ki az közülünk, akinek nincsenek lelki kínjai, ott megy Jézussal a kínok útján, és ott van vele a feltámadáskor is, amikor Isten kihirdeti Krisztusban, hogy a világ nem ennyi. Kihirdeti az Isten országát. Az Isten országának a nyitottságát hirdeti nekünk Krisztus. És azért, hogy ez valóságosan benne élhessünk az Isten országában, ezért jönne a végén a Szentlélek. Ma számunkra, ha egyébként felfoghatatlan, de ma számunkra a Szentlélek teszi hozzáférhetővé az Istent. A Szentlélek teszi hozzáférhetővé az Istent. Krisztusról ismerjük a tanítást, a képeket, de ez önmagában nekünk kevés lenne. Ezért nem tudunk lemondani a szentségi életről. Tehát ahol én vagyok, ott van az ország, mondja Jézus. Jézus nem érve el, tehát nem kezdi el bizonygatni a zsidóknak, hogy akkor most hogy is néz ki az Isten országa, ő nem érve el. Sok vitája van, ott is csak elmondja, Krisztus a minden tudásnak az ismerője. Tehát most itt az ember, tehát neki nem vitapartnerek a zsidók. Mert ha vitapartner lenne, akkor Krisztus mindenféle érveléssel, és valószínűleg tudna nagyon jól érvelni, akkor meggyőzni a zsidókat arról, hogy hülyék vagytok. Hát kész. Nem értitek. Az Isten országa itt van, mert ha rám néztek, akkor azt látjátok, hogy én vagyok az Isten országának az Istene, ti meg ha itt vagytok velem, akkor az Isten országában vagytok. Tehát halljátok meg, nézzetek rám. Ezzel kezdi a magvető példabeszélet. És a végén ezért mondja azt, hogy akinek füle van, hallja meg. Semmit, halld meg, de igazából csak nézd rám, és ha rám nézel, akkor tudod, hogy az Isten országában vagy. Tehát Jézus nem érvel, hanem példabeszédeket mond. Példabeszédekkel próbálja meggyőzni. Csak a példabeszédekkel az a gondja a zsidóknak, hogy kérem, hát ezek van egyszerű beszédek, hát az én életemben ez mit változtat? És a te életeden mit változtat? Hogy most hallasz három példabeszédet? Az egyik magvető, hogy hova esik a mag, milyen sorsa lesz. A másik az, hogy elvetik, és hát magától nő, mert ugye nem is tudjuk, hogy az most hogy lesz abból csíra, meg növény, meg termés, meg minden. Mert megkapárgathatom néha, de gyakorlatilag azért azt is tudjuk, hogy a legnagyobb búzatáblákat elvetik ősszel, az jövő nyáron learatják. A búzát nem kapálja senki. Tehát ez a, tényleg a búza, mint a kenyérnek az alap termése, ugye hát világosan megmutatja, hogy ez magától. Magától? Mi történik magától ebben a világban? Hát ebben a világban magától semmi sem történik. Ez azért csírázik ki, azért nő, mert az Isten ezt az életet táplálja. És nagy tévedés lenne azt gondolni, hogy az Isten csak az emberi életet táplálja. Kérem, ez az egész világ az Istennek a teremtett világa, ő a növény pont úgy életnek tekinti, és pont úgy táplálja, mint ahogy az ember táplálja lelkileg. Magától ez a növény nem nőne meg. Nyilván azért teremtette a földet és benne a tápanyagokat, azért süt az emberre, meg a földre, meg a búzára a nap, hogy ezekből az Isten által kitalált rendszer szerint, meg a fotoszintézis, meg a mindenféle növekedés szerint, ugye elinduljon ez a termés. De hát attól, hogy a nap sincs magától, a szél sincs magától, az eső sincs magától, ezt az egész rendszert ugye az Isten találja ki, azért, hogy az élet élhető legyen, hogy a testi és a biológiai élet élhető legyen. Ezek nélkül, hát ezért sipálkodunk most, hogy tönkretettük, kérem, ezt az Isten által alkotott világot. Lassan ihatatlanná válik a víz, lassan árvizek, tönkreteszik még azt a belvizek, vannak, kérem, megáll a víz, mindenféle bajunk van, mindenféle környezeti szennyezésünk van, élhetetlené tesszük a bolygót magunk körül. Pedig Isten ezt jól találta ki, pont úgy, mint ahogy az embert jónak alkotta, csak hát az ember is a maga szabadságában egy csomó hibát elkövet. Tele van a világ bűnnel. Gyilkosságokkal, háborúkkal, ártatlanokkal, kizsákmányolásával, sokféle bajjal. Szóval ezek a példabeszédek azért a zsidók hallgatják, azt mondják, mert nem az élet valóságáról beszél. Hát most nekünk ez ilyen dumának tűnik. Az ember itt elolvasgatja a Szentírásból, anélkül, hogy meghallaná igazából, hogy Jézus miről beszél, azt mondja, na hát szép történetek, és az életem ez mit változtat? Azt gondolom, hogy lehet mélyebbre nézni azért ezekben a képekben, amit az Isten országáról mond az Isten. Az első titok ugye az, hogy Isten nem karddal, nem erőszakosan jön. Jézus lényével lép be a világba, és Jézus lényege úgy lép be a világba, hogy elkezdi a magot hinteni. Jézus tanításai. Tehát a kard helyett a saját lényével lép be a világba, és Jézusnak a lénye úgy lép be a világba, hogy elkezdi mondani a tanításait. És ezek a tanítások azok, amelyek valójában megmutatják nekünk Jézust. Ezek az egyszerű, de mégis csodás képek, ami Jézus nélkül csak egy nagyon sivár kis történet lenne, hogy hullik a mag és milyen sorsa lesz. De ha Jézus lényét látjuk meg ezek mögött, a beszédek mögött, akkor tudjuk, hogy ezek Jézusnak a magvai, amit beleszól a világba. És azért van ilyen sokféle állapota ezeknek az elszólt magoknak, mert minden ember másképpen fogadja. De nem hiszem, hogy ez a többféle sorsú mag, ez elsősorban arra vonatkozik, hogy melyik ember milyen, hogy valaki meghallgatja, nem hallgatja, az élet gondjai elnyomják, mint a bozótok a felnövekben. Nem ezek, ez nem az emberiséget csoportosítja, hanem azt mondja, hogy te hol így hallgatod, hol úgy hallgatod. Az egyik napod ilyen, a másik meg olyan. Az egyik nap lelkes vagy, odafigyelsz, megtartod, a másik nap tudod, hogy ez az igazság, amit Jézus mond, de hát az élet gondjai elvisznek, a mi állapotunknak a változásai. És ez nem ugyanaz, tehát Jézus, ha felosztotta volna a világot kategóriákra, akkor azok az emberek, akiknek úgy hullik a lelkébe Krisztusnak a tanítása, mint ahogy az útszélére esett magad felcsipegető madár, akkor ezzel Jézus kizárna embereket az üdvösségből. Nekünk is vannak rossz napjaink, hitvány napjaink, bűnös napjaink, de vannak jó napjaink is, amikor értjük, érezzük, megtartjuk, mert tudjuk, hogy ez a jó út. Tehát Jézus, ha így gondolok az Isten magvetésére, akkor már is jobban érintettnek érzem magam, mint az, hogy egyszerűen csak Jézus történeteket mond. A második új történet ugye ez a Az, hogy az emberi komoly munkálkodás nélkül nő, csirázik ki a növény és hajtanövény. Ez a magától. Reményénk Sándor írja az egyik könyvében, hogy kérem, ez a magától, ez a kegyelem. Ez a magától. Hát magától semmi nincs. Az Istenből van. A növekedés az Istenből van. Az én lelkemben az, hogy elindul nőni szépen lassan, pislákoló módon a Krisztusba vetett hit, az kérem, az nem magától, az az Istentől van. Hogy egy maga elhullott a lelkemben, és ez az Isten, ez egy olyan Isten, aki a pislákoló mécsbelet nem oltja ki, és a megroppant nádat nem töri el. Azt a kis pislákolást, ami a lelkem mélyén van, azt az Isten látja, és elkezdi táplálgatni, megtisztogatja, rendbe teszi az én mécsesemet, hogy ez növekedjen. Így indult el a világban a kereszténység. Jézus az összetört ember. Ebből indult, és azért szépen lassan benőtte, beszőtte az egész világot. Így indul el, kicsiben. Tehát ez a magától igazából semmi. Ha Jézus befogadod, ha egyszerűen csak azt a szándékot hozod magadban, hogy én befogadom Jézust, onnantól kezdve Jézus elkezd növekedni benned. Úgyhogy nem is veszed észre, hogy milyen módon. És én azt remélem, hogy itt közöttünk a 80 éves emberek már közelebb érzik magukat az Istenhez, mint én. Meg kell ehhez egy csomó küszködés, egy csomó kor, egy csomó imádság, egy csomó törekvés, odafigyelés. Én azért azt gondolom, hogy mindnyájunk életében növekszik. Kinek életkora szerint mindenképpen növekszik benne Krisztus. A harmadik, ugye ez a kicsiben kezdődik el a világban. Kicsiben. A mustármag. Ugye, hogy milyen picike. Elég ez a picike. Az Istennek elég ez a kicsi mustármag ahhoz, hogy akkora bokor és fa nőjön ki belőle, hogy ott az ágok között fészkelhetnek a madarak. A legkisebb magból mekkora lesz. Nem kell izgulnunk nagyon, hogy milyen kicsinek érzem magamban az Isten országának a valóságát. Úgy szeretnék olyan nagyon közel lenni. Úgy szeretnék olyan világosan látni. Úgy szeretném, hogyha a hitem erős lenne, és nem csak keresgélnék, nem csak ilyen bizonytalan lennék, hanem kérem, az szépen lassan Isten maga ritmusa szerint az emberben növekedi. Azt a pici magot, amit befogadtál, nem kell izgulnod. Ha rajtunk állna, vagy bukna, hogy nő fel az a fa, az sosem nőne fel. Azért nő fel bennünk a hitnek a fája, mert az Isten dolgozik bennünk. Jó lenne ezt többször érezni, hogy az Isten hogyan dolgozik bennünk, nem érezzük. Néha az ember egész közel érzi magát, néha érezzük, hogy az Isten fordít egyet az életünkön. Általában, amikor valami a földi életünk során valami nagy fordulat van, akkor előbb-utóbb megtaláljuk az Isten kezét, hogy ezt Isten adta, vagy Isten engedte, vagy ezek a dolgok így történjenek. A legtöbbször azonban én azt gondolom, hogy nem tudjuk, hogy Isten mikor és hogyan működik az életünkben. Kell ennyi bizalmunk legyen, hogy elhisszük azt, hogy Isten dolgozik a lelkemben. Hogy Isten dolgozik az életemben. Kell annyi bizalmam, hogy legyen, hogy ezt elhiggyem Jézusnak. Hogy én nem vagyok egy akármilyen. Nagyon nehéz ezt így érezni, mert 7 milliárd ember él most a világon, és hogy fontos az én kis szürke életem vajon az Istennek. Az Isten, hogyha elhintette a magvait, és látja azt, hogy te befogadó vagy az Isten tanításával szemben, gondoltuk ez az Isten dolga. Minden imádsággal, minden jóságommal én csak kaput nyitok az Istennek, hogy tegyen, amit akar. Ezért mondom azt, hogy minden imádságnak van helye, nincs olyan rossz imádság, ugye? Csak én vagyok itt olyan, aki imádság közben elkalandozik néha. Egy 100 másik dolog eszébe jut, mikor imádkozik. Egy misén. Amikor én kisbap voltam, akkor egyszer apám azt mondta, hogy gyermekem, nem lehet egy órán keresztül imádkozni. Hát nekem nem mondjon ilyet, hát én pap leszek, hát egy órás, egy mise. Hát azóta tudom, hogy igaza van. Hány dolog jut eszünk be egy mise alatt? Tehát mindenféle, az elmúlt hetemnek a zsongása, a terveim, vagy egyszerűen csak bosszant, hogy előttem mit csinál az a hülye ebbe a templomba, tehát most ilyen ott ül előttem, tehát most... Nagyon sok minden eszünkbe jött. Nem kell izgulnunk. A rossz imádság az, amit nem mond el az ember. A mindenféle más imádságban, akkor is, ha a figyelmem elkalandozik, akkor is tudnom kell, hogy én ezzel kaput nyitok az Istennek, azt tesz velem, amit akar. Azt tesz velem, amit akar. És Isten dolgozik. Akkor is, ha én nem érzem, ha úgy megyek ki egy miséről, vagy úgy állok fel egy imádság után, hogy nem volt élmény, akkor is tudnom kell, hogy az Isten ebben az órában, vagy abban a 10 percben, amit otthon imádkoztam, igenis dolgozik bennem. nem a mise végén fogom érezni a nagy kegyelem kitöréseket, hanem a következő hetemben fog engem megóvni, megtartani az Isten. Talán azok miatt az érzelemmentes imádságok miatt, amit éppen a templomban műveltem abban az elmúlt egy órában. Vagy ha a pap sokat beszél, akkor egy óra is 10 perc. Tehát most ez az én gyengém. Tehát kicsiben kezdődik is nagyján ő. Következő történet az a vérfolyásos asszonynak a története. Mindenki ismeri a történetet. Jairus elmegy Jézushoz, mert a gyermeke beteg. Azt mondja, hogy gyere, elmenj meg a lányomat. És miközben Jézus megy, nagy tömeg tolong, egy vérfolyásos asszony oda megy, megérinti titokban Jézusnak a ruháját hátulról, mert azt gondolja, ha csak a ruháját megérintem, akkor is meggyógyulok. És akkor ott Jézus azt mondja, hogy ki érintett, mert erő ment ki belőlem. A tanítványok azt mondják, hogy itt lögdös a tömeg, hát mi az, hogy ki érintett, ezzel érintettek meg egy perc alatt. Nem, azt mondta, hogy erő ment ki belőlem, én érzem, tudom, jöjjön elő. És akkor látja az asszony, hogy nincs mit tenni, félve rettegve előjön, és bevallja, hogy én érintettem meg a ruhádat, és meggyógyultam. Sok-sok éve minden pénzét orvosokra, senki se tudta meggyógyítani. Ugye azért is megy titokban, mert ugye a zsidók irtóznak a vértől, tehát egy vérfolyásban szenvedő azt, hogy nem szabad érinteni. Egy menstruálónál is se érintenek, messzülről elkerülik, majd a megtisztul. Tehát nekik ez mindenféle fertőzés jelent. Ha véletlenül hozzáértél egy emberhez, aki bármilyen módon vérzett, egy hónapig tisztulási szertartásokat kellett végezni. Úgyhogy írtóznak, ez a nő is nyilván tudja, hogy neki milyen szerepe van ebben az rendszerben, és titokban félve rettegve, de azért oda megy, oda furakszik Jézushoz, és megérinti Jézusnak a ruháját. Igazából ez egy névtelen nő ebben a tömegben. Itt ebben a tömegben Jairus a főszereplő, aki zsinagógai előjáró létére odaborul Jézusnak a lába elé. Tehát kérem, itt az embernek mindenféle szerzett méltósága van, de aki nagysága ellenére lemert vorulni Jézus elé, az mindig közel van az Istenhez. Az lenne jó, hogyha a parlamentben komoly keresztény elkötelezett képviselőink is lennének. Néhányan vannak, de kevesen vannak. Ez a régi rendszernek az egyik nagy terméke, hogy a politikai és a szellemi elitből kiűzték a keresztényeket, és csak nagyon-nagyon sok évtized kellhet hozzá, hogy valójában ezek a keresztény értelmiségi emberek ott legyenek az ország irányítói között.
Köszöntjük hallgatóinkat! Önök a Görögkatolikus Egyház műsorát hallották, amelyben ellátogattunk a Baktakéki Görögkatolikus Egyházközség karácsonyi felkészülésére, és folytattuk a Gondol Tovább elnevezésű lelki gyakorlat bemutatását is. További tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője, Grunda János. Krisztus születik, dicsőítsétek! Bye.